Útvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó Gyuri bácsival, a Bükki füves emberrel, Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsor. Tamás Falvi Hanna vagyok, és itt van velünk a stúdióban Szabó György, Szabó Gyuri bácsi, aki a Bükki füves ember, természetgyógyász, a népi gyógyítás művelője. Köszöntöm itt a stúdióban.
Szeretettel köszöntöm én is önt, és hallgatókat is.
2010-ben szerzett fitoterapeuta oklevelet. Ez a szó mit akar pontosan?
Fitoterapeuta, tehát népi gyógyító, természetgyógyász, népi gyógyító, aki növényekkel gyógyít.
És miért tartotta fontosnak, hogy ezt hivatalosan is megszerezze, ezt a oklevelet?
Azért tartottam fontosnak, hogy ne legyen olyan, hogy kolozslásnak minősítik, mert még ma is nagyon ritkán, már most nem annyira, de még ma is előfordul, hogy kolozslásnak minősítik.
Egyszer 2008-ban is érte egy bírálat. Ezeket hogyan tudja feldolgozni? Mi az, ami segít ilyenkor, hogy ön az igazságot képviseli?
Az, hogy az igazságtudatom megvan, az a bírálat, ami ért engem, az gyakorlatilag egy orvosi vizsgálat, tehát egy hivatalos vizsgálat alapján történt. Én elmondtam az egészet annak a vizsgálatnak az anyagából, és azok, akik engem bíráltak, azok csak az első részét mondták el konkrétan. A Csángóföldön járt a Pécsi Egyetem kutatócsoportja, a Marosvásárhelyi Egyetem kutatócsoportjával azt vizsgálták, hogy a székelyek mit használnak a ráknak a megelőzésére és a ráknak a gyógyítására. Na most ott több olyan növény van, többek között a szilvalekvár. A kutatás végén, amely egy hivatalos orvosi folyóiratban jelent meg, Magyar Epidemiológia 2010-2003-as szám, az van írva, hogy a székelyek által használt növények kemopreventív hatások, ez orvosilag bizonyítva van, kémiai megelőző hatások, de ugyanannak a hasádnak az alján pedig idézőjelbe teszik, hogy a székelyek például a szilvalekvárt idézőjel rák gyógyításra idézőjelbe zárva használják. Ezt már a bírálók nem vették figyelembe, nem írták le. Hát ez az egyik a Szegedi Egyetemnek egy professzora volt, aki egy évvel később ugyanúgy rákérdezett egy újságíró azután a kritika után, és megkérdezte ő is, hogy mi a véleménye a professzor úrnak, Gyuri bácsiról a kritika alapján. Következő volt a válasz, megvan az újságcikk. Gyuri bácsi egy bölcs öreg ember. És ma már van három egyetem, ahol a népi gyógyítást valamilyen formában alternatívaként használják. Tehát fakultatív fel lehet venni a Pécsi Egyetemen, a Debreceni Egyetemen, és most nem régen olvasta a lányom valahol, hogy a Szemmelweis Egyetem gyógynövény orvosi karán kezdik tanítani fakultatív a kínai gyógyítást, kínai népi gyógyítást.
Csak kínai kultúra, a kínai népi gyógyítás mennyire áll közel hozzánk, mennyire van kapcsolatunk vele?
Nagyon érdekes, ugye keletről jöttünk mi is annak idején, és nyilván kapcsolatban voltak a kínaiakkal az őseink. Sok olyan dolog van, amit a beszédünk a szavaink között is, például a csi, az életerő, amit a kínaiak ugye azt tartanak, hogy az egy áramlás a szervezetünkön belül. Beszéltem egy olyan emberrel, aki kínai professzor volt, sőt van egy egyetemi tanárnő, professzornő, aki szintén kínai akupunktúrát tanít a Pécsi Egyetemen. A csi nekünk a mi szavainkban is benne van. Benne van a csikó, a csinos, a csintalan, a csípős, szóval számtalan szó van, amiben benne van a mi szavunk is, és nagyon-nagyon érdekes, hogy én is úgy tanultam a nagymamától, hogy a keleti gyógyítók tanítják, hogy minden betegséget tulajdonképpen egy tisztítással kell kezdeni, és az okot kell megtalálni, hogy mitől van például valakinek magas vérnyomása. Mert a magas vérnyomás már az egy tünet. Az okozója lehet az, hogy hibás fehérvérsejt, lehet a lustasága, kevés mozgás, lehet az érelzáródás, lehet az érelmeszesedés, sok oka lehet, és lehet az idegesség is.
A kínai orvosláshoz kapcsolódva még esetleg dr. Őri Ajándok nevét lehetne kiemelni, ő foglalkozott még ezzel és akupunktúrás gyógyítással. Vele esetleg volt valamilyen kapcsolata, vagy ismerte őt?
Igen, nagyon jól ismertük egymást, Tri Ajándor professzor úrról is, sajnos meghalt most, és sokat beszélgettünk, volt nálunk előadást tartani. Volt, amikor hozzáfordultam kéréssel éppen egy erdélyi embernek, egy professzornak, egy néprajzkutató professzornak a gyógyítására, mert én nem tudtam segíteni. Villámcsapás érte. Teljesen elfeledkezett mindenről. Feleségét se ismerte meg, azt kérdezte tőle, mikor maga azt mondta, hogy ki vagy. És akkor őt kértem meg, hogy tudna segíteni, és mondta, hogy van neki egy tanítványa, aki. És ő tanított meg arra, hogy én hogy tudom a deréktől lefelé a lábamat karban tartani, hogy áramoltatom a csít. Tehát egy ilyen magikus szám a 64-essel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és akkor ezt így végigcsinálom, és így ütögetem a két oldalt az öklömmel a térdemet, és ezzel a deréktől lefelé az altestembe áramoltatom a csít, az életerőt. Mi úgy mondjuk, hogy van egy aurája az embernek.
A meridián torna volt az, amit ő még fontosnak tartott, hogy azon keresztül is az életerő tud áramolni a testünkben bizonyos gyakorlatok során és masszázsok során. Ön végez valami sportot, vagy a mozgást azt fontosnak tartja?
Nagyon fontosnak tartom a mozgást, sportolni nem sportoltam életemben, soha viszont rengeteget kirándultam. Mai napig is nagyon sokat járok az erdőbe, mert a földem olyan helyen van, hogy három oldalról erdő veszi körül, és hegyes, tehát dombon van, elég meredek dombon, és bizony én, amikor elmegyek, akkor minden nap legalább egyszer vagy kétszer fölmegyek a domb tetejére, meg lejövök onnan, hát az megfelel egy olyan 2 kilométeres gyaloglásnak.
Amikor a kertjében van, vagy így a természetben esetleg mozog, akkor a gondolatai így megtisztulnak, vagy akkor tud igazából egy jobb értelmet összeállítani a fejében, vagy ez hogy van, mire gondol ilyenkor?
Ahogy mondtam, otthon érzem magam a természetbe, és az ember otthon a gondolatai tényleg nem csaponganak össze-vissza, hanem tisztán látása van, a gondolata is úgy jönnek egymás után, hogy sokszor csodálkozom, hogy jaj Istenem, hát ezt én honnan vettem.
Sokszor az embereket ma így az érzelmeik is le tudják húzni, hogy bizonyos harag vagy düh nem kerül feldolgozásra, és ezeket elfojtják magukban. Ön mit tanácsolna? Mi a legjobb módja az érzelmeink feldolgozásának, vagy átlátásának, vagy tisztázásának?
Mindenképpen végig kell gondolni az érzelmeinket, amikor valamin elkezdünk idegeskedni. Végig kell gondolni, hogy mi fog történni. Azzal, hogy én most idegeskedek valamin, történik-e olyan, ami megváltoztatja azt a helyzetet? Általában rájönnek az emberek, hogy nem történik semmi, ha elkezdenek gondolkodni rajta. Mindenkinek azt ajánlom, hogy sokat járjon a természetbe. Higgyék el nekem, a kedves hallgatók, hogy az olyan csodálatos, amikor az ember egyedül van, annak ellenére, hogy farkasok is, medvék is vannak most már a bükkbe, hát a medve csak néha-néha látogatja meg az ember. Ő jobban fél az embertől, mint az ember őtőle. És az a csend, az a nyugalom, az egy csoda. Nem tudok más mondani, csak az egy csoda. Én úgy érzem magam, hogy otthon vagyok.
Ön volt, hogy találkozott már vadállatokkal?
Hogyne, természetesen találkoztam már. Most legutóbb ragadozók közül egy farkaskölyökkel. Ott voltak a többiek is, csak az egyik helyen csak átszaladt előttem a szájába egy darab véres hússal.
Mi a teendő ilyenkor? Hogyan kell
semmi,
az embernek reagálni?
Semmi. Én mentem nyugodtan tovább. Ők félrehúzottak, nem féltek tőlem, nem érez hogy meg akarom őket támadni. A medvékkel már más lenne a helyzet, a medvéknél ott nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, de hál' Istennek ők csak látogatók, nem állandó itt lakó a medve.
Ön híre külföldre is eljutott, 2013-ban pedig itt Budapesten az 5. kerületben megnyílt a György Tea mintaboltja. Amikor ez a bolt megnyílt, az milyen élmény volt önnek? Miért tartotta fontosnak ezt létrehozni?
Nagyon fontosnak tartottam, de ezt már a lányommal közösen csináltuk. Nagyon fontosnak tartottam, hogy a városi embereket is megismertessük a gyógynövényekkel, mert a városi embert különösen nagyon sok szennyező anyag éri a levegőből, a földből, az ételekből. Meglepő, hogy az ételeinkben is rengeteg úgynevezett adalékanyag van, ami az egészségre káros. Nem nagy mértékben, csak kis mértékben, de aztán az összegyűlik, és ezért azt a lányom csinálta egyébként, már most az üzleti részt ő csinálja. csinálja az egészet, én csak segítettem neki benne.
Ételeket emelte ki, mennyire fontos az, hogy a táplálékunk a természetből, biokertekből származzon. Ön megvalósíthatónak tartja azt, hogy az emberek önellátóbbak legyenek a mai világban?
Hát ez sajnos lehetetlen, mert egy városi ember ugye nem tud önellátó lenni. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy legalább az ételendünknek egy része természetes körülmények között teremjen, ahol nincs vegyszer. Van egy vizsgálat ismerőseim, például egy orvos, aki egy gyógyszergyárnak a kutató orvosa, és ő írt egy könyvet, és a könyvet, mikor ajándékba elhozta nekem, akkor az elején a következőt olvastam, a Jóisten megteremtette a férfit, megteremtette a nőt, a kettőjük szerelméből, házasságából lesz egy család. Az ember megteremtette a vegyi anyagot, elpusztítja a férfit, elpusztítja a nőt, és meg is indokolja, hogy mivel. A DDT porral, a krumplibogár elleni porral 200-300 év alatt bomlik le. Benne van a termőföldbe, és kicsi adagokban mindig feljön. De van egy másik, amit természetgyógyász újságból olvastam, Chicagóban él egy magyar származású biokémikus, aki azt mondja, hogy az élelmiszerekben lévő adalékanyagok egy része áthatol a bélfalon és bekerül a hasüregbe. Azt írta le a cikkében. Ott bizonyos betegségeket okoz, mert egy gyenge gyulladás kelt a szervezetünkben, és annak különböző problémái lehetnek.
Akkor igazság szerint a tisztítás az, ami a feladatunk most, hogy megtisztítsuk az embereknek ne csak a tudatát, vagy a gondolatvilágát, hogy egy, ugye a természet felé, Isten felé forduljunk, hanem teljesen a Földnek is egy új működést kell adnunk, vagy egy tisztább működésbe kell átlépnünk. Ez ön szerint lehetséges?
Igen, nagyon fontos, hisz annak idején én szerintem a vallások, mindegyik vallás ugye a nagy bőtöket tulajdonképpen a jóisteni hit mellett ezzel is csinálta a nagy bőtöket, kitisztítani a szervezetünket belülről. Én még gyerekkoromban úgy éltem, hogy nekünk például pénteken soha nem volt hús. Hús csak vasárnap volt.
Mostanában hogyan táplálkozik, milyen az étrendje?
Hát most is kevés hús, eszek hús, mindenféle hús eszek, sok zöldséget eszek. Nekem minden nap van valamilyen zöldség az étrendemben. Reggel és este biztos van benne paradicsom, paprika, hagyma, retek, ez biztos, hogy van. Legalább egyszer, de inkább kétszer van főzelékféle, saláta és tészta is van. Hát hús egyszer vagy kétszer, kettőnél többször soha nincs hús.
Idén július 6-án megnyílt a legújabb kertje is Bükszentkereszt határában. A kert felülnézetből egy szív alakú hársfa levelet mintáz meg. Honnan jött ez az ötlet? Ki tervezte a kertet?
A lányom tervezte, az az ő csodája. Én a régi kertet terveztem, a régi gyógynövénykertet. Ezt az új kertet a lányom tervezte, az tényleg egy nagyon-nagyon szép kert, és az ő szeretete is benne van ennek a kertnek a létrehozásában, és egyre többen látogatják, hál' Istennek, csodálatosan szép.
Miért pont hársfalevél? Mit szimbolizál ez a forma?
Tulajdonképpen magát a természetet szimbolizálja a hársfalevél. Azért hársfalevél, gondolom, hogy azt nagyon sokan ismerik, a hársfát. Nagyon sokan szeretik, ha isszák is a hársfa teát, és azért csinált egy ilyen hársfa levél szimbólumot.
És itt az emberek mit tudnak csinálni a kertjeiben? Vannak előadások, esetleg vásárolni tudnak? Milyen lehetőségek vannak az érdeklődőknek?
Bizonyos dolgokat vásárolni tudnak a recepción. Megnézik, megismerik a gyógynövényeket, lefényképezik a gyógynövényeket, és utána, amikor kimennek a természetbe, akkor már tudják, hogy mit kell keresni. Ma ugye már mindent le lehet fényképezni. Ha valaki úgy jön oda, akkor esetleg tudom kísérőt is adni, nem én, hanem vannak ilyen gyógynövény túrát vezető emberek, akik tudják kísérni az embereket, és akkor ők el is magyarázzák azt, hogy a gyógynövénynek ez a része, meg az a része mire való, hogy kell használni.
Napjainkban az emberek mennyire nyitottak a népi gyógyászat, a természetgyógyászat felé?
Nagyon nyitottak. Egyre jobban nyitottak. Hát az almaltai kongresszust 1978-ban úgy olvastam én, azért hozták létre, mert az emberek érdeklődtek alternatíva iránt. 2008. november 8-án a pekingi nyilatkozat már meg is említi még azt is, hogy kezdjék el újból az orvos és egyetemek kutatni és tanítani az orvostanhallgatókat, hogy mennyire érdekes a magyar népi gyógyítás mondjuk a világon. Én nekem egy olyan élményem van, egy kínai ajurvédikus doktor, indiai ajurvédikus doktor jött el hozzám kétszer is, és el akart vinni engem Indiába, hogy én ott az egyetemen, ott van egyetemi tanítás az ajurvédikus egyetemen, diplomát is adnak hozzá, de hát én azt már nem vállaltam, és akkor második alkalommal, akkor mikor jött, akkor hozott nekem egy ilyen kitüntetést onnan Indiából, a természetembere díjat kaptam.
Elképzelhető akkor, hogy ezek a kultúrák mind egytőről fakadnak, hogy a népi gyógyászat, a természet az valamikor régen mind egy közös csomópontban volt?
Valós, sőt, biztos, hogy így van, hogy az emberiség azért mindig is járt ide-oda, amoda utaztak, népek is kivándoroltak. Erre egy érdekes témám van, az egyik televízióban volt egy előtérbe mindig beszélgetni, mind a ketten ott voltunk előadás, egy hölgyel beszélgettem, és a gyógynövények szóba kerültek, és akkor megkérdezte tőlem, hogy mondjam már meg, hogy a ő férje miért kér minden betegségre majorannát. Hát mondom, azért kéri valószínű, mert a majoranna, a vad majoranna, a szorokfű, az az agyalapi mirigynek a működését segít, és az agyalapi mirigy is termeli 11 féle hormont, az egész hormonháztartásunkat ő látja, és mondom, honnan veszi ezt? Hát a férjem perui indián, és az ő nagyanyjától tanulta. Én is ajánlom a vadmajoránát mindenkinek, a szurokfűvet.
Képzelj el, Gyuri bácsi, hogy nemrég mentem haza, és mögöttem hallottam, hogy egy anyuka meg egy kisfiú beszélget, és nagyon érdekes volt, mert ugye éppen már az interjút tudtam, hogy lesz, és ők is egy gyógyteáról beszélgettek, és mondta az anyuka, hogy ez a Szabó Gyuri bácsinak a gyógyteája volt, mert a kisfiú mondta, hogy finom volt ez a tea, és annyira érdekes volt, hogy pont erre az interjúra készültem, és így szóba került ez egy számomra ismeretlen emberektől. Tehát önnek is már elég nagy a hírneve. Van, amikor megismerik önt? Ez milyen élmény önnek?
Sokan megismernek már most például, hogy jöttünk. Útközben most például megálltunk egy kávét meginni az egyik helyen, és ott voltak mások is, két olyan 20 éves fiatalember, meg az édesanyjuk, és a két 20 éves fiatalember, nézd már az ott Gyuri bácsi, ugye Gyuri bácsi a Bükki füves ember. Igen, mondom, én vagyok az.
És ez milyen élmény?
Örülök neki.
Számos díjat és kitüntetést is kapott már 2006 óta. A legutóbbit éppen az elmúlt hetekben a munkásságáért a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei értékdíjjal tüntetett. Ki. Milyen érzés önnek az, amikor így elismerik a munkáját?
Örülök neki. Természetesen minden kitüntetésnek, elismerésnek örülök. Úgy érzem, hogy ez nem csak nekem szól. Ez szól azoknak az ősöknek, akiktől én átvettem egy tudást. Tehát a nagyanyámnak, a dédanyámnak, ükanyámnak, szépanyámnak, mindenkinek, sőt, még azoknak az embereknek is, akiktől én tanultam valamit, nem nagymamától, mert olyan is van, hogy valaki mond nekem valamit, például a falunkban lévő emberektől, akik szlovákok, az őseik, tanultam, hogy kiváló minőségű som, lekvárral meg lehet előzni a leukémiának a kialakulását, vagy konkrétan a szorokfűnél, hogy a szlovák pedagógusok, alsótagozatos pedagógusok a hangszalagjuknak a védelmére a szorokfű teát használják. Nekik is szól ez a kitüntetés.
Önnek mik a kedvenc teái? Melyik a kedvence, amit a leginkább szeret, amit a legtöbbet használ?
Nem egyet mondanék, de azért van egy-kettő, például a galagonyát nagyon szeretem, a szívem azóta is, hál' Istennek, jól működik. Mióta használom, szeretem a diólevelet. Diólevél teát, kedvenc teám, rendszerességgel iszom a diólevelet, de ezen kívül hát úgy, mindegyiket szeretem, az az igazság, mindegyik a kedvencem, mindegyik más-más tud.
Mi lenne az a három dolog, amit így mindenképpen tanácsolna a fiataloknak, vagy a világnak, a felnövő generációnak, amit őrizzenek meg a népi hagyományokból, a természettől?
Elsősorban azt higgyék el a fiatalok, hogy a jó Isten nekünk teremtette ezt a világot, benne a gyógynövényeket is. Higgyék el nekem, hogy a hit nagyon-nagyon sokat számít, ez lenne az első. a második pedig próbálják ki a természetben lévő energiát, gyógyító energiát, vagy egyszerűen csak egy energiát, ami megőrzi a szervezetünknek az egészségét, és a harmadik pedig az, hogy ne idegeskedjenek. Higgyék el nekem, hogy az idegesség rengeteget árt az emberiségnek.
Erre is van esetleg egy tea, vagy egy gyógynövény, ami az idegességünket csillapítja, vagy nyugtat?
Van, igen, a többi ilyen sok olyan tea van, amelyik nyugtatja. A legegyszerűbb, amit a legtöbb ember ismer, a citromfű. Vizsgálatok bizonyítják, hogy aki rendszeresen használja, az hosszú életű lesz a földön, mert nem fog idegeskedni, és ezen kívül a citromfű nagyon jó emésztésjavító is.
A beszélgetésünk során már többször szóba jött a teremtő, az Istennel való kapcsolatunk, hogy mennyire fontos, hogy lélekben is fittek legyünk, lélekben is őrizzük az egyensúlyunkat, az Istentől kapott létünket, és ez hat aztán ki a testünkre is. Az, hogy ön a természettel gyógyít, tehát a gyógynövényeket javasolja, és mondjuk nem gyógyszereket, ez mennyire fontos, hogy az emberek gyógyszereket is használjanak, vagy mennyire tud a természet tényleg egészségben tartani egy embert hosszú életű koráig?
Én nagyon fontosnak tartom, az orvostudomány azért sokkal többet tud, mint amit a népi gyógyítás tudott, az természetes. Egy része van, amit ugye annak idején nem vettek át, amikor átálltak a latin orvoslásról az amerikai orvoslásra. Nagyon fontosnak tartom, hogy járjanak az emberek orvoshoz. Már korán, már ugye 30 éves korában már havi, de inkább évi rendszerességgel el kellene járni a házi orvoshoz. Ő tudja megmondani, hogy milyen állapotban van a szervezetünk egy vérvétel vagy egy vizsgálat alapján, és az orvostudomány tulajdonképpen, amit ő kikísérletezett ugye a gyógyszeriparral közösen, azok nem ártanak az embernek. Van ugyan egy vívőanyaguk, úgynevezett mellékhatást okoz, de azt rendszerint ki lehet kerülni olyan módon, hogy a mellékhatásra használok például egy gyógynövényt. És akkor kiiktatom a mellékhatást, fontosnak tartom az orvossal történő kapcsolatot, fontosnak tartom még a gyógynövényeket is, és a gyógyszereket is.
Akkor a természetgyógyászat inkább kiegészíti az orvostudományt, nem elfoglalja a helyét, vagy esetleg pótolja, hanem ez a kettő együtt működik, és úgy ad egy egészséget.
Igen, valóban ez így helyes, ahogy mondja, inkább kiegészíti most, de talán amit én nagyon fontosnak tartanék, az orvoslás az egészség megtartásával nem foglalkozik. Tehát a természetgyógyásznak én szerintem most az lenne az elsődleges feladata, hogy az embereknek a figyelmét felhívni arra, hogy addig kell használni a gyógynövényt, amíg egészségesek vagyunk elsősorban. Segíteni kell a májunknak, hogy jól működjön, mert ahogy öregszik a májunk, egyre kisebb a teljesítő képessége, a méregtelenítés. Segíteni kell a veseinknek, abban, hogy szintén a másik méregtelenítő szervünk tökéletesen méregtelenítsen bennünket, és segíteni kell a szívünknek. Az öreg szív is igényli a segítséget, hogy a szívizom rugalmasra legyen, joga, ne legyen exoszisztolé, tehát kiugró szívritmus.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Szabó Györggyel beszélgettünk, aki természetgyógyász, a népi gyógyítás művelője, ismertebb nevén talán a Bükki Füves embernek hívhatjuk. Szóba került a teremtővel való kapcsolata, az, hogy a természet mennyi rejtett kincset ad át nekünk a gyógynövényekben, hogy az egészségünkhöz mennyire kötődik a lelki békénk és a lelki egyensúlyunk, és az ő életútját jártuk végig, hogy hogyan alapította meg az egyesületét, és miképpen segít számos embernek, tart előadásokat és gyógyítói tanácsadást. Köszönöm szépen a figyelmet, a mikrofonnál Tamás Falvi Hanna volt.
Szeretettel köszöntök mindenkit búcsúzóul. Köszöntéssel szeretnék elköszönni, dicsértessék a Jézus.
Szabó Gyuri bácsival, a Bükki Füves emberrel Tamás Falvi Hanna beszélgetett. A beszélgetés második része hangzott el. A harmadik részt holnap 16 órától hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. 16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.